iFater, a technológiai magazin.
Tesztpad. Mit, miért, mennyiért. Szubjektív ketyere bemutató.
Szép jó napot kívánok minden egyes iFater podcast hallgatónak. A mai adásban notebookozni fogunk, már pedig azért, mert egy nagyon érdekes szerkezet van, volt nálunk, és ennek kapcsán egy kicsit beszélgetünk arról, hogy a notebookoknak vajon van-e jövője, és ha van, akkor milyen. Nyilván azon túl, hogy számítási kapacitás, egyéb extra funkciók, amik most még csak a felső kategóriában vannak, lejönnek, egyre nagyobb tárhely, stb. De hogy van-e ezen túl bármi? Mert hogy bár annyiszor akarták annyian megreformálni ezt a notebook dolgot, és természetesen ma sem fogom ezt egyedül megfejteni, hanem itt van velem Peti barátom. Szevasz, Peti!
Sziasztok, szia Feki!
És hogy azért fejtegetjük ezt, mert hogy itt van nálunk, és most muszáj vagyok a keresztben teljes értékben idézni őt, az Asus ZenBook Duo 14 UX482e. Ezt már aztán többször mondtuk, hogy az Asusnak ki van még, akit nem szeretünk ilyen névadás szempontjából, hogy ilyen egészen ilyen hülye neveket ad a gépeinek. Volt az Acernél is lehet ilyet találni, ugye? FGHDDZZKR42F. Nem tudom. Szóval, hogy ez az egyik, hogy a ZenBookból a Duo szót és a 14-est kell most per pillanat megjelzni. Ezek lesznek a fontosak. Az, hogy az UX482e mit akar, az a része az, ami milyen processzor, mennyi memória, és még pár ilyen finomságot. De ha valaki most még azt gondolja, hogy együtt szeretné velünk nézegetni, ha más nem digitálisan, nem pedig a valóságban, ezt a furcsa, és ennek kapcsán beszélgetünk, hogy ez vetette föl ezt a témát, furcsa notebook kapcsán, hogy milyen is az, amikor megpróbálnak beleszuszakolni egy amúgy 14 szolos notebookba még egy nagyon furcsa hosszúkás kijelzőt, és hogy az, hogy megpróbálják beleszuszakolni, az egy dolog, de hogy van-e ennek értelme, az egy másik, és sokkal fontosabb dolog, pláne akkor, hogyha a másik oldalon, hát ahogy mondani szoktam, szép plasztikus hasonlattal, bokáig kell nyúlnunk a pénztárcánkba, nagyjából, de nem tartozik az olcsó notebookok közé a ZenBook Duo. Ugye azt azért elmondhatjuk?
Ezt mindenképpen elmondhatjuk, csak hogy azért picit, ahogy szoktam mondani, kontextusban helyezzük a dolgot. Igazából a ZenBook Duo olyasmit kínál, amit az Asus már nem először tett a vásárlók asztalára. Igazából most gyakorlatilag a legolcsóbb és leginkább elérhető verzióját kínálja a dupla kijelzős notebookoknak, legalábbis saját termékpaletán belül mindenképpen. Mert hogy korábban volt például a Pro laptopjuk, ami kétszer annyiba került, mint ez. Ezt kerül mai napig is.
Úgyhogy ez 600 ezer forint.
Igen.
Tehát ezt tegyük hozzá. Tehát úgy tessék a szorzókat fejben osztani, szorozni, átrakosgatni a számokat, tizedes jegyeket és egyebeket, hogy ez egy ilyen 6 kilós gép, ami most itt van nálunk.
Igen, majdnem, nem teljesen, mert a tesztpéldány az egy picivel gyengébb, mint a Magyarországon kapható verzió. A magyar verzió az csak a Core i7-es vonalra terjed ki, de van ebből egy Core i5-ös változat is, ez került hozzánk tesztre, ez kapható, és sok külföldi tesztben egyébként figyelni kell, hogyha ha esetleg valakit komolyan érdekel, és utána akar olvasni, tehát érdemes figyelni, hogy milyen hardware változatot kapott az adott tesztelő. Ettől függetlenül nálunk a 600 000 forintos ára teljesen érvényes, és ez pedig a Core i7-es típusra vonatkozik.
Figyelj, tárgyaljuk le, és legyünk túl azon, hogy konkrétan ebben a ZenBook Duo 14-ben mi van, tehát hogy az abban, ami nálunk van, ugye szerintem nagyjából mindenben meg fog egyezni az i7-essel a processzoron kívül, tehát a miénkben egy icipicivel gyengébb i5-ös proci van, és a RAM, tárhely, stb. Tekintetében szerintem gyaloljuk le a technikai specifikációkat, hogy akinek ez a fontos, az megtudja, amit meg akar tudni, és utána térjünk ki rá, hogy mi az a furcsaság, ami miatt érdekes igazából a ZenBook Duo 14.
Jó, hát igazából ugye Core i5-ös 11. generációs processzort kapunk 8 GB rendszer memóriával, DDR4-es RAM-mal, ehhez párosul egy 512-es SSD, gyakorlatilag nagyjából a fele ezekben a specifikációkban a nagy testvérnek, ami itthon kapható, tehát a nálunk lévő tesztpéldány tartalmazza ezeket, illetve ami nálunk teljesítményben érződik is, nincsen dedikált grafikus kártya, hanem egész konkrétan egy Intel Iris megoldást kapunk, miközben a Core i7-es változat azért már dedikált GeForce MX450-est, igaz, az sem egy high-end játékos készüléknek tervezett grafikus egység, de gyakorlatilag ezt kapjuk. Aki mondjuk ennél magasabb specifikációkat szeretne, az még mindig tud menni a Pro vonalra, és van ugye gamer változata is a dual kijelzős notebookoknak, szóval van felfelé lehetőség, de nálunk egyébként a belépő szintű modell járt, és ugye alapvetően egy 14 szoros Full HD kijelzőt kapunk az elsőleges panelként, tehát ez az, amivel legfőképpen dolgozni fogunk, és ehhez párosul egy másodlagos kijelző, amely lényegében 12,65 szolos átlóval rendelkezik, és 1920x515 pixeles, ez egy érintőképernyő, ez egy IPS technológiára épülő érintőkijelző.
Az az érdekes, most azon gondolkozom, az az érdekes, hogy csak egy pillanatra ragadta meg ez az 515 pixel a szememet, annyiból a szempontból, hogy ugye azt gondoltam volna, hogy akkor elfelezzik a 1080-at, és akkor valahogy, de ez sehogy sem jön ki. Tehát az 1030 az nem tudom, hogy milyen pixel szám, mert ugye a szélesség az adott, tehát hogy ott valószínűleg tehát hogy milyen panel lehet az, amit így tudtak majdnem lefelezni, vagy mitől van az a pár pixel különbség, de végülis, hogyha nagyon-nagyon a szívünket tesszük a kezünket, akkor van egy fél kijelző, szinte majdnem pixel pontosan egy fél kijelző a billentyűzet a klaviatúra fölött, az alsó részén a notebooknak, amitől egyszerre egy kicsit bizarr, kicsit vicces, és de mindenképpen meglepő, és hát egy, ahogy mondani szoktuk, egy úgynevezett conversation starter gép lett az M-Book amúgy is, hiszen ez a jellemzője, és most ez a legfrissebb változat is.
Igen, és igazából tényleg gyakorlatilag egy másfél kijelzőről beszélgetünk, ami itt jelen van, viszont az, ahogy kialakították az alsó részét a laptopnak, az igazán különleges és érdekes. Beleértve ez a fél kijelzőt is, illetve magát a billentyűzetet, mert azért nyilván el tudjátok képzelni, hogyha még nem néztétek meg képen, akkor is el tudjátok valószínűleg képzelni, hogy ez a notebook milyen érdekes kompromisszumokkal dolgozik, hogyha a billentyűzet fölé beépítettek egy kijelző.
És a marketinges szólalt meg most a Petiben az érdekes szó használatával, az érdekes kompromisszum az egy olyan szószetétel, ami általában azt szokta jelenteni, hogy valami azért el van cseszerítve egy kicsit, mert úgy kell elképzelni, hogyha valaki látott már életében ilyen külön megvásárolható billentyűzet touchpad kombót, tehát amiben egybe van a touchpaddel a billentyűzet, ezeket lehet utólag venni, Logitech-től kezdve Trust Genius, egy csomó márka árul ilyet, tehát van egy pici touchpad a jobb szélén, két klikkel tehát kattintható gombbal, és akkor mellette a klaviatúra, magának a billentyűzetek a méretéből fakadóan, ez lehet teljes numerikus is akár, vagy pedig, ami általában szokott lenni, hogy egy pici numerikus billentyűzet nélküli klaviatúrához gyakorlatilag egybeépítenek egy touchpaddel, e fölé tegyetek egy fél 14 szolos kijelzőt, ez az alja, az alsó, ez a készülékház, amiben a hardware egység is helyet kapott, és akkor e fölött van egy rendes kihajtható 14 szolos kijelző, így épül fel, és így néz ki gyakorlatilag a ZenBook Duo, és ugye az érdekes kompromisszum ebben az esetben az az, hogy egy picit balra, sőt, nem picit konkrétan, balra falig ki van tolva a billentyűzet rész, és jobbra, jobb oldalt falig kitolva, legalul, tehát a leges legszéléig letolva van a touchpad, ami megmondom őszintén nekem azon túl, hogy szokatlan, mert azt meg lehet szokni, egy picit kényelmetlen megoldás volt, tehát a csuklómat nem sose tudtam hova tenni. Tehát, hogy
gyakorlatilag hiányzik a csuklótámasz.
Igen, az nagyon. De mondjuk ilyet meg tényleg ilyen pár száz forintért lehet kapni, tehát hogyha nagyon szőrözni akarnék, akkor a 600 ezer forintos notebookot szinte tökéletesen lehet javítani gépelés tekintetében mindenképp. Az egeret szerintem nem engedném el, de alapvetően én a mostani notebookomat is, amely teljesen standard kialakítású notebook is egérrel használom, ezt valószínűleg amúgy sem engedném el, de hogy az a csuklótámasz az nagyon-nagyon-nagyon hiányozni fog. Most ezt vagy viszi magával az ember tényleg ezt a pár száz forintos tételt a notebook mellé, otthon nyilván az asztalon elfér, ez nem probléma, de hogy ezt jelenti igazából az érdekes kompromisszum. Szerintem leginkább az M-Book Duo esetében. Cserébe azért kapunk plusz, tehát van értelme ennek a második fél kijelzőnek.
És mindjárt erre ki is térek, csak azért még a kialakítás kapcsán ezt elmondanám, hogy ugye említetted, hogy kihajlik a kijelző, és valóban maga az egész konstrukció ugye abból a szempontból nem olyan meglepő, hogy amikor magát a képernyőt, tehát a fedelet felnyitod, akkor az egyúttal tehát a kihajtással együtt megemeli az alsó részt. Tehát azért egy kellemes döntést kap a billentyűzet, egy kellemes ilyen, hát azt mondanám, hogy ilyen 15-20 fokos emelkedést kap a billentyűzet, és ehhez képest van egy plusz mechanika, ami nem állítható, nem mahinálható, hanem egyszerűen működik, ahogy van, és ez pedig kiemeli ennek az alsó résznek a síkjából egy picit a kijelzőt, úgyhogy még éppen nem lóg bele a felső panelbe, de érezhetően elkülönül a mind vizuálisan, mind pedig fizikailag érezhető módon elkülönül a billentyűzettől. És ennek több oka is van, a funkcióknál erre mindjárt kitérünk, viszont az a rész jutott eszembe, amit mondtál, hogy ugye lehet külön kapni billentyűzeteket, amikben van ugye beépített touchpad, és láttunk már ilyen megoldást, de nagyon régen, tehát hogy a billentyűzet és az egér az alulra volt sűrítve. Két esetben láttunk ilyen megoldást, az Acernek volt egy ilyen kisebb szörnyetege, egy borzasztóan durva és nagyon brutális notebook, aminek a billentyűzete hasonlóan volt elrendezve. És meg is van az Acer Predator Triton 900 volt az, amelyiknek hasonló volt az elrendezése, és ezt megelőzően pedig én ezt legelőször talán egy Dell XPS-ben láttam, viszont ez egy olyan gép volt, ami gyakorlatilag levehető billentyűzetes és egeres eszköz volt, és inkább volt egy hordozható desktop, mint egy laptop. Szóval ezt a megoldást viszonylag ritkán látni notebookokban, és az összes többi esetben azt mondom, hogy amiket eddig láttam, nem volt túlzottan indokolt, mert például az Acernél ez hagyott helyet egy extra hűtésnek, amit egyébként szerintem másképp is meg lehetett volna oldani, meg inkább a látványnak, amit a különféle ilyen gamer színes, ledes, beépített hűtéses megoldásoknak adott közvetlenül a billentyűzet felett ugye, adott teret. Ezzel szemben itt tényleg van értelme annak, hogy a billentyűzetet egy picit így, hát nem is azt mondom, hogy megnyomorították, mert maguk a billentyűk egyébként teljesen optimális méretben és távolságban vannak egymástól, és a gépelési élmény kifejezetten jó, sőt, nagyon-nagyon jó a gépelési élmény, tehát a gombok elég jó visszajelzéssel, elég magas úttal rendelkeznek, de még de nincs eltúrozva semmi sem, tehát abszolút egy használható billentyűzetről van szó, sőt, ugye a touchpad egy kifejezetten jó minőségű darab, de ettől függetlenül nyilván...
Bár nem túl nagy,
de azért valahogy a kialakítás az inkább adja azt, hogy jobban rááll az ember keze. Ha jobb kezes, viszont bal kezeseket nagyon sajnálom, mert velük elég rendesen ki van cseszve gyakorlatilag.
Őket elvesztettük,
a saját külön egérrel tudjuk visszanyerni esetlegesen. Meg egy dologgal, és ez pedig a kijelző és annak extra funkciói. És most rá is térnék végre, mert hogy mi értelme egy ilyen kijelzőnek, azt nagyon jól mutatja, hogy azért az Asus is picit kereste azt, hogy milyen módon tudja, hát így nem azt mondom, hogy eladhatóvá, hanem inkább tényleg fontos szemponttá tenni azt, hogy beleraktak egy plusz kijelzőt egy laptopba. Tehát még egyszer mondom, azért az egy fél kijelző.
Fejtsük meg abból a szempontból, hogy mondjuk én vagyok szerintem ennek a gépnek a célcsoportja. Megmondom, hogy miért. Én elég sokat foglalkozom audióval, videóval, szorványosan képeditálással, tehát nálam megfordul fotóeditáló szoftver, videóeditáló szoftver, hangvágó szoftver és különböző ilyen hasonló dolgok elég sűrűn. És tehát hogy én nem klasszikusan, nem vagyok az klasszikus irodai munkás, aki Word-ezik, Excel-ezik, bár az is előfordul, tehát még ott is mondhatnám, hogy jól jön. Viszont én rendszerint hozzá vagyok szokva, és a legjobban és leginkább úgy tudok, hogy minimum két, de például a jelenlegi setupban három monitorral dolgozom, tehát a notebookomnak a kijelzőn kívül van még két monitor, amivel dolgozom, és az azért kell, mert a két nagyon a különböző dolgokat, amikor anyagokat keresek, ide-oda másolom, drive-ba rakom föl, fotókat keresek, stb. Az alsón pedig preview-ba, tehát ilyen előképként nézegetem a videókat, a képeket, stb. És akkor nekem például azért jó ez a felállás, mert amikor mondjuk képeditálok, akkor azokat a túlokat, amiket sűrűn szoktam használni, azokat kiteszem külön mondjuk a harmadik legkisebb esetünkben, az én esetemben a notebookom, a 12,5-szoros notebook a legkisebb kijelző. Így a két nagy monitor, ami látnom kell az egyiken a helyes színeket, a másikon pedig az, hogy mit csinálok, miért csinálom, hova csinálom, az tökéletesen tudom követni a dolgot, és én tudom azt, hogyha bármi kell, egy új ecset, ki kell jelölni valamit, váltanom kell színt, az mindig lent lesz a kis monitoron. És én, hogyha nem tudnám, hogy amúgy foglalkozott azzal az Asus, hogy mit tudjon ez a plusz fél kijelző, én alapvetően arra használnám, pláne, hogy érintő képernyő, tehát az amúgy nem túl szerencsés helyen lévő, de én jobbkezes vagyok, tehát még használni is tudom touchpadet a ZenBook Duo-n, de én a kijelzőt arra használnám, hogy mondjuk fotóeditálás közben oda lepakolnám az összes olyan, hol vannak a layereim, hol van egy csomó minden, amiket szoktam használni, és amikor váltanom kell mondjuk ecsetet, vagy bármilyen más eszközt a fotóalkalmazásban, a fotóeditáló alkalmazásban, vagy a videóvágó szoftverben, akkor egész egyszerűen oda nyúlnék ujjal, megbökném, kvázi úgy érzékelni a notebookot, hogy oda kell ugrani akkor egérrel, tehát szintén szimplán egy második érintő kijelzőként használnám, és nekem ezzel már nagyon sokat tudna alapvetően segíteni az ZenBook Duo. Tehát én ezt el tudom képzelni az én élethelyzetemben, hogy ez így nekem egy használható alternatíva a kvázi bárhol, tehát nem kell a két 24 szolos monitort magammal cipelni mindenhova, hanem nyilván nem hosszú órákig és nem több napos melókat, de gyors editálásokat, egy-egy nem tudom én podcast megvágását, stb. Simán el tudom képzelni, hogy kis túlzással a kanapén föltett lábbal az ölemben meg tudok csinálni a ZenBook Duo-val. Én erre használnám, mint aki azt gondolom, hogy ebbe az irányba és ezeknek a speciális kialakítású, amiről fogunk beszélni még ebben az epizódban, ezeknek a speciális kialakítási notebookoknak én látom, nem is azt mondom, hogy értelmét, de azt mondom, hogy számomra ez egy hasznos extra funkció.
Na és itt egészen pontosan rátapintottál a lényegre, hogy mi az, amit az Asus végül adott ehhez a notebook témához, ezzel a másodlagos kijelzővel, mert hogy ugye ez egy érintő képernyő, ahogy említettük, és egyrésztről a balkezeseket vissza is tudom gyorsan nyerni azzal, hogy a világ legnagyobb touchpadjéről beszélhetünk jelenleg, mármint egy notebookban. Tehát ja, konkrétan igen, az igen. Egész képernyőt használhatod egérként, touchpadként, és van is rá egy gyors gesztus vezérlés, három ujjal kell megérintened, és rögtön átvált bármilyen funkció helyett, abban, hogy simán elfeketedik, és touchpadként működik. És szinte három ujjal megbökve ki lehet kapcsolni ezt a touchpadet azonnal. Tehát ez önmagában már azt mondom, hogy egy elég masszív pozitívum a másodlagos képernyő mellett, és nyilván ugye ehhez jön az, hogy tudsz tartalmakat ráhelyezni, és ahogy te is mondtad, hogy túlbárok, tehát kellenek olyan eszköztárak, amikkel tudsz dolgozni, és amiket csak ott hagysz ezen a felületen, és amikor kell, akkor ezen vezérled. És az a szerencse, hogy az Asus, ugye, ahogy említettem, egy egész termékcsaládot szán ezeknek a másodlagos kijelzős laptopoknak, tehát van itt nagyon durva hardware-rel felszerelt professzionális verzió, és vannak itt ezek a körülbelül belépő szintű gépek, úgy értve belépő szint, hogy nyilván nem a Celeron processzoros, éppen hogy elfut rajta egy Windows típusú belépő szintre, hanem hardware-ben a munkára foghatóság terén már használhatónak nyilvánható gépek, tehát a Core 5-tel, Core 7-tel, azért már ugye ezen a ponton vagyunk bőven. És akkor már a Core 5-ös változat is egy egész korrekt teljesítmény nyújt, annak ellenére, hogy azért grafikus munkákra inkább a Core 7-est ajánlanám, főleg a dedikált kártya miatt, de maga a Core 5-ös igazából mondjuk egy hangvágásra már teljesen jól használható, vagy némi képeditálásra, mint mondjuk Photoshop használatra, és itt a lényeg, hogy a Photoshop, illetve maga az Adobe és az Asus összeálltak egy kicsit, és alkottak egy programozható toolbart, vagyis eszköztárat, ami működik egy rakás Adobe termékkel, többek között ugye a Photoshoppal is, például az Illustratorral is. Léteznek ilyen fizikai toolbarok, amilyen olyan eszközök, amikhez különféle karokat és vezérlőgombokat be tudsz programozni speciális funkciókra az adott termékhez, mondjuk az adott Photoshop termékhez. Ez itt szoftveresen, egy az egyben rendelkezésre áll a másodlagos kijelző. Tehát amit mondjuk az Apple például a saját kis touchbarjával próbált összehozni, hogy egy egészen vékony újnyi sor érintő kijelzős felületet adott arra, hogy te extra funkciókat kapj ott, azt például most az Adobe és az Asus egy 1920x515 pixeles panelen biztosítja neked. Nyilván nem mindenhez működően, de ha az Adobe programokat nézed, az már önmagában egy elég széles kört le tud fedni. És ez a két funkció borzasztóan erőssé teszi ezt a lehetőséget, tehát ezt a funkciót, ezt a képességét az Asusnak, hogy másodlagos kijelzőt integrál egy laptopba. És akkor ugye erre jönnek még az olyan apróságok, amikre én leginkább használtam, ugye, vagy használnám egyébként a gépet. Én általában 2-3 monitort pakolászok ki magam elé, és ez alatt mondjuk a tabletet, a laptop mellett, meg még akár az okostelefont, az egyiken elindítok egy valamit, a másikon ott van mondjuk egy szöveg, amivel alapján dolgozok a főképernyőn, adott esetben ott is még két ablak van nyitva, szóval elég sok ablakkal dolgozom egyszerre. És az, hogy az Asusnál ezt be lehet rakosgatni egy gépen belül, az nyilván már önmagában sokkal előnyösebb, mint hogyha három eszközzel munkálkodnál. És mindenhez szoftveresen megoldották azt is, hogy könyvjelzőket tud létrehozni, hogy mely három alkalmazás milyen elosztásban hogyan fusson, ha mondjuk egyszerre el akarod indítani őket. Tehát simán meg tudod azt csinálni, hogy az osztott képernyőt raksz alulra, és vagy felülre is, és melyik oldalon, melyik applikációnak az ablaka fusson. Ha mondjuk ez böngésző, akkor be lehet állítani azt, hogy melyik böngésző, melyik 3-4 weboldalt nyisson meg egyszerre, amikor ezekre a ezen parancsikonok valamelyikére rá böksz.
Ez egy tartalomgyártó, ez egy tartalomgyártógép minden szempontból. Tehát most, hogy belegondolok, ez tartalomgyártógép, hogyha multimédiát nézzük, de például én azt is baromira el tudom képzelni, hogy valaki néz egy előadást, egy valamit, egy videót, stb., amiről utána újságcikket kell írnia, és miközben nézi akár nagyban egy fejhallgatóval, vagy fülhallgatóval az adást, vagy ezt a nem tudom én ezt a videót, akár lehet élő, és addig alul ezen a fél kijelzőn szimplán egy Word, vagy egy bármilyen szövegszerkesztő, akár online Google Docs bárminek a megnyitásával tudja rögzíteni a gondolatait úgy, hogy látja, hogy mit ír, és közben látja azt, hogy mi történik a videóban, vagy fordítva, ha nem annyira fontos a kép, hanem kicsiben is elég, akkor kiteszi nagyba a szövegszerkesztőt, és lentre a kis képernyőre a videót, vagy azt, amit néznie kell közben. Tehát még így is egy ilyen tartalomgyártó eszközként apostrofálnám az MBOK 14-et, és azt hagyd tegyem hozzá, hogy azért amiben pedig, amitől az egész tényleg zseniálissá válik, hogy ez egy 14 colos notebook egy A4-es papírnál egy picivel nagyobb méretben. Tehát, hogyha ezt kiterítjük az alapterület ennek a gépnek, 1-2 centivel nagyobb csak minden irányban, mint egy A4-es papír, leszámítva a vastagságát, a papírnak a vastagságánál. Azért ez az 1,7 cm, de hát könyörgöm, tehát ebben az 1,7 cm-ben benne van másfél kijelző, és egy komplett, nagyon-nagyon nem rossz számítógép. Szóval így összerakva, így van, mindjárt a csatlakozókról is beszélünk, és még a összeszerelési minőség is kiváló, tehát, hogy nem lötyög, nem zörög, nem inog az a, nem zörög, nem, tehát az egésznek egy ilyen, annak ellenére, hogy egy csomó minden mozog benne, tehát ahogy mondta a Peti is, ahogy kinyitod a notebookot, automatikusan megemelkedik, ezt nem lehet szabályozni, egyszerűen megemeli, és kicsit feléd billenti ezt az alsó kijelzőt a gép, és egész egyszerűen mégis egy olyan masszív, jó mechanikus érzése van a dolognak, egy kifejezetten jó billentyűzettel, szóval így együtt ebben a csomagban értem azt, hogy mi volt a szándéka az Asusnak, és külön díjazom azt, hogy azt mondta, hogy oké, ha nem is minden nagy gyártóval leállok, és megpróbálom, hogy valahogy szeressék az én gépemet, de azért mégiscsak oda ment a legnagyobbhoz, az Adobehoz, aki azt mondta, hogy oké, akkor legyen az, hogy most velünk egy kicsit dolgozol egy picit ezen, hiszen te amúgy is foglalkozol azzal, hogy a különböző hardveres perifériákat, egy csomó olyan, te is mondtad, billentyűzet és extra klaviatúra van, amivel mondjuk csak Photoshopot, InDesignt és Illustratort lehet vezérelni különböző tekerentyűkkel, amivel lehet állítani a tekerővel iszonyú precízen azt, hogy milyen vastagságú legyen mondjuk egy ecset, vagy a vonalvastagság, vagy bármi. Ezekkel amúgy is foglalkozik az Adobe, hogy ilyen termékekre engedi, hogy fejlesztenek vice versa, hogy a szoftvereket még kényelmesebben, még profibban, még hatékonyabban lehessen használni, ezáltal még többen vegyék meg. És foglalkozott ezzel az Asus, és azt mondta, hogy jó, hogyha ez egy ilyen content creator gép, ez egy tartalomgyártó gép, például youtubereknek, vloggereknek, podcastereknek, a jóisten tudja, grafikusoknak, stb., pláne ugye az ihetes kiszerelésben még craft is van benne, akár grafikailag is, akkor tényleg tudják használni ezt a dolgot. Úgyhogy azon túl, hogy ránézésre elsőre bizarr, és nem lesz az átlagember laptopja, még ha pénze is van rá, tehát hogy még azt, hogy valaki, hogy akarok egy drága laptopot, nem biztos, hogy ezt fogja választani. Személy szerint én azt mondom, hogy nekem ez egy kifejezetten jó irány, amit tud, és akkor itt jön az, hogy még nagyon el se cseszték, mert azért csatlakoztathatóságban sem rossz az MBOK Duo 14.
Sőt, hát ugye egyrésztről két Type-C USB-ről beszélgetünk, maga a töltés is ezen keresztül történik, tehát nincsen speciális töltőcsatlakozója, hála az égnek. 70 wattórás az akkumulátor, ami nem rossz, azért nyilván két kijelzővel 4-5 óra alatt le lehet szívni ezt az akkumulátort bőven, de ezt nézve egyébként maga a teljesítmény egész korrekt. A Type-C csatlakozók mellett egyébként HDMI-t is kapunk, tehát egy teljes méretű HDMI-t, egy teljes méretű normál USB-A csatlakozót, és a microSD kártyaolvasót sem felejtették ki, meg ugye a jack csatlakozót sem. És mindez úgy, hogy van egy decenes akkumulátor benne, ami azért egy hosszabb utat is kibír. Nyilván nem akkora akkubajnok, mint amekkora gépeket már így fel lehetne sorolni ténylegesen ebben a kategóriában. Tehát ezekkel együttesen is nézve alig több, mint másfél kilogramm a gép súlya, úgyhogy fém ötvezet a ház, és gyakorlatilag egy Milestini 810H katonai szabványnak is megfelel. Szóval az ütődést, a nyúzást, a hajlingatást azért elég jól bírja. És mondom, kettő kijelző, tehát pontosan technikailag másfél, de azért két kijelző panelunk van. Tehát gyakorlatilag ezt nagyon nehéz olyan formán összehasonlítani más eszközzel, hogy másfél szerezte azt a munkafelületet alapjaiban, amit egy Windows-os géppel, egy hordozható, vagy egy bármilyen hordozható géppel, egy laptoppal magaddal tudsz vinni 14-szoros méretben. Na most ehhez nézve azt, hogy még ennek a panelnek van számos extra funkciója, igazából tényleg egy kicsi mobilirodát tervezett meg az Asus ezzel a készülékkel, és az, hogy behozta ezt a termék kategóriát, tehát a dual kijelzős laptop kategóriát az 1 millió forint alatti ársávba, sőt igazából a 500 000 forinthoz közeli ársávba, ezzel előre vetítette azt, hogy ők ebből bizony valószínűleg egy trendet akarnak csinálni. Tehát előbb-utóbb várhatjuk azt, hogy azért egy, nem is a legolcsóbb árkategóriában, de azért elég hamar meg fog jelenni, majd az ennél is megfizethetőbb, nyilván kevésbé specializált feladatra alkalmas hardware-rel ellátott, de mindenképpen hasznos kijelzőteretet nyújtó olcsóbb gépek között. Tehát, hogy pontosabban meg fog jelenni ilyen gép az olcsóbb kategóriában is.
És azért nem most van először, hogy próbálkozik sem az Asus, sem az Acer, kit mondtunk még, aki, hát akkor ott az Dell. Apple ugye a touchbarral, a Dell, hogy nem most próbálják meg forradalmasítani, kicsit utálom ezt a szót, az Apple jött mindig azzal, hogy it changes everything again, és akkor a hatodik évben is, amikor megint megváltoztatott mindent, akkor még senkinek nem volt unalmas, de hogy megpróbálják egy kicsit ezt a fajta formát, amit megszoktunk, hogy két lapot szétnyitsz, és akkor közötte történik valami, az egyiken klaviatúra van, a másikon meg valószínűleg egy kijelző, és akkor ezt faragjuk már, nem is tudom, 20-30 éve, mióta az első még böszme vastag hordozható számítógépek kijöttek, és akkor ebbe azért jönnek, szerintem én nem nagyon szeretem azt a szétszedhető, úgynevezett two-in-one eszközöket, míg tabletben a tableteknek a behatárolásával, mind technikailag, mind hardverileg, még azt mondom, hogy oké, elmegy, kapjon egy jobb billentyűzetet, és akkor nagymamával csetelni, skype-olni, videóhívni, nem tudom én, a kisebb levelezéseket lebonyítani, oké, de amikor mondjuk egy ilyen erőről beszélünk, mint ami ebben az Asusban is van, vagy ami az Acerek nálunk jártak, ahol i5-ös, i7-es procikat 16-32 gigarammal, rendes végi a kártyával megpróbálnak valahogy belepasszírozni, és bár ilyenekre nem is nagyon volt példa, egy two-in-one eszközben, és akkor szét lehet szedni, és akkor a klaviatúrában igazából végül is csak egy aksi van meg a portok, az valahogy sosem volt a szívem csücske, sosem működött jól, és annak ellenére egy nagyon jó termék, és meglepően nem lett nem sikeres, hanem nem azt mondom, hogy sikeres, de hogy nem lett nagy bukta a... Hirtelen akartam mondani a Microsoft Surface, így van. A Microsoft Surface, ők laptopnak csúfolják őket, de azok tabletek. Tehát azok nagyra hízott Windows-os tabletek, hiába csúfolják őket laptopoknak, de a Surface laptopok, tabletek nem buktak meg ahhoz képest, hogy szerintem meg kellett volna bukniuk, mert
várj.
Ügyesen csinálták azért.
Várj, azért a Surface Book, mint olyan, az pontosan az a kategória volt, amit leírtál. A Surface Basic meg a Pro verziói, azok valóban inkább tabletek, még hogyha elég erős hardware-t is raktak bele. A Surface Book volt talán az egyetlen, azt hiszem két generációt megélt termékvonala, jó drága is, meg drága is volt, amiben...
Hát mégis megbukott?
Gyakorlatilag megbukott, igen. Vagy legalábbis úgy néz ki, hogy a Microsoft nem túlzottan teri magát, hogy a helyet utódot hozzon, habár majd most mindjárt kitérek egy másik Microsoft termékre. De hogy a Surface Book volt az, amelyik ugye tabletként is tudott funkcionálni, és ilyenkor volt az i5 és i7-es processzor mellé beépített úgynevezett alaplapra integrált grafikus kártya, és a klasszikus 8 vagy 16 GB-os RAM kombinációjával egy decens, elég erős Windows-os laptop, vagy Windows-os tablet, és ebben az eszközben volt az, hogyha a billentyűzetét, a speciális nyitómechanikával ellátott billentyűzetét rácsatlakoztattad a tablet testre, akkor a benne levő akkumulátor mellett, a benne levő billentyűzet és extra csatlakozók mellett ki tudtad használni a beépített, az aljába, még egyszer az aljába épített, dedikált grafikus egységet. És ott volt az, amikor azt mondom, hogy van értelme annak, hogy a laptop szétszedhető, mert tudja biztosítani azt, hogy ha te laptopként akarod ténylegesen használni, akkor van benne elég erő hozzá, hogy ezt meg tud tenni. Tehát nem áldozták fel, nyilván az egyik ilyen dolog, hogy valamit mindig feláldoznak ezeknél a kombinált eszközöknél, itt nem áldozták fel az erőforrások használatát. Nyilván egy dolgot áldoztak fel ezen a téren, az árat, mert hogy gyakorlatilag ordinári drága lett a gép, ahhoz képest, hogy annyival erősebb pedig nem volt mondjuk, mint egy hasonló árazású laptop, sőt, igazából egy jóval olcsóbb, felsőbb kategóriás laptop. És a Surface vonalon most ugye, ami történik, viszont megint egy ilyen dolog, hogy valahogy a Microsoft ugye mindig a Surface vonalat annak szánta, hogy megmutassa, hogy megmutassa a gyártópartnereknek, hogy miket lehet kihozni ezekből a gépekből, mármint, hogy miket tud a Windows támogatni. Próbált egy kicsit inspirálni a gyártókat, mindig legalábbis ez volt a hivatalos marketing szöveg. Gyakorlatilag viszont most azt látom, hogy egy nagyon érdekes ilyen oda-vissza játék történik, mert most a Microsoft csinált valami olyasmit, amihez hasonlót már láttunk eddig a piacon, és a szétszedett laptopok után ők is beálltak abba az irányvonalba, hogy akkor a kijelző mechanikával kicsit babráljanak, és megjelent egy úgynevezett Surface Laptop Studio, ami igazából arról szól, hogy a kijelzőjét a laptopnak több módon tudod kitámasztani vagy használni. Tehát van a klasszikus felnyitós megoldás, van az a kitámasztási lehetőség, hogy közvetlenül a billentyűzet fölé támasztva, tehát egy ilyen mechanikán előrébb hozod a kijelzőt, vagy van az a mód, amikor a kijelzőt is elrejted, és egy ilyen nagy tablet, ilyen állványozott tabletszerűségként tudod használni, meg akár ölbe lecsukni, rendes tabletként tartva, úgymond a gépet, igaz, hogy egy ilyen Bösszman jóval vastagabb, az átlenne jóval vastagabb tabletként is. És picit nekem az az érzésem, hogy néha körbe-körbe fut a piac, és a designerek is, és a tervezőmérnökök, hogy igazából ezt is láttuk már, tehát amit most legutóbb a Microsoft egy inspirálásként kiadott a Surface Laptop Studio kapcsán, az gyakorlatilag az Acernél a Concept D-szériában már tök régóta elérhető, pontosan ugyanilyen formavilágú gépként. És én mindig értékeltem, hogyha valaki valami érdekeset próbál meg laptopok terén, ezért is tetszett különösen most ez a dupla kijelzős Asus, de azt érzem, hogy viszonylag nehezen tudunk most már elmozdulni a megszokott formavilágtól, de javíts ki, hogyha te másképp látod.
Nekem ez amikor azzal szórakoznak, hogy hogyan tudnak számítógépesebb, tehát asztali számítógépesebb ergonómiát, tehát magasabbra tenni valahogy a notebooknak a kijelzőjét, közelebb hozni hozzám a notebooknak a kijelzőjét, tehát amikor ezzel foglalatoskodnak, és ebben tényleg az Acer jó volt is nálunk egy ilyen verzió, a gamer verzió volt, ha jól emlékszem nálunk, de abban volt a stúdió verzió, ami kifejezetten szintén ilyen tartalomgyártóknak és grafikusoknak és videósoknak készült. A Concept D, nálunk meg a gamer játékosabb verziója volt, mondjuk ezt így. Ott azt mondom, hogy annak azért látom értelmét, bár látok benne egy újabb hiba lehetőséget, tehát ott ugye kábelek törnek, mégiscsak el kell vezetni még egy zsanér, vagy még több zsanér adott esetben, amivel utána foglalkoznunk kell, ami meg előregedhet, és nem tudom, hogy mennyire fogják ezek a gépek, akár a Surface Laptop Studio, akár ezek az említett Acerek kiállni az idő próbáját, de hogy ennek azért látom értelmét, mert én 90%-ban asztalon használom a notebookomat. Ha megyek valahova el, irodába, máshova, dolgozni, kávézóba, akkor is asztalon használom, és otthon is asztalon használom, így az előbb említett 224-es külső monitorral, mert akkor tudok komfortosan, hatékonyan, gyorsan dolgozni. Nem gondolom, hogy ez mindenkinek jó, de nekünk, tartalomgyártóknak igen. Az, amikor megpróbálnak, én még mindig nem értem, hogy mi a célja, és az Apple-nél sem értem, a 11-2 colnál, de mondjuk 10 colnál nagyobb tabletnek. Tehát én értem, hogy a Surface-ből lehetett venni 15 colos szétszedhetőt, meg egyet, tehát az összes ilyen túl van, amit az előbb említettem, hogy szét lehet szedni. Nem tudom, hogy mire tudok használni egy 15 colos kijelzőt, ami mondjuk érintőképernyős, mert különben más értelme nem sok van szétszedni, lekapcsolni, lecsatolni a billentyűzetről ezeket az eszközöket, nem lenne sok értelme. Az esetek túlnyomó többségében valahol elvérzik. Mert akkor azt mondom, hogy oké, helyettesítsen egy nagyon-nagyon drága, akár 100-200 ezer forintos vakomtáblát, amivel ugye tényleg a professzionális grafikusok rajzolnak, nekem ugyan nem kell, de akkor értem. Tehát akkor azt mondom, hogy oké, ha ez kivált egy tényleg nagyon profi, nagyon érzékeny, mint hogy az a Microsoftnak nem laptopban, de asztali számítógépben van ilyen Surface Studio, azt hiszem a neve a gépnek, ami egy 20-valahány colos gép, és arra mentek rá, hogy iszonyú precízen lehet rajta rajzolni, tehát tényleg sok 100 ezer forintos vakomtáblát kivált. De ilyet még notebookban nem nagyon láttunk, már csak azért is, mert azért a kettészethető gépek önmagukban elkezdenek baromi drágák lenni. Most végig scrolloztam így a Microsoftnak az oldalát. Ez az $1599, amit átváltatok nyugodtan rögtön 1599 euróra, ez a standard. Tehát innen indulnak a Surface cuccok, a belépő. Ez bárhogy számolok, adóval mindennel együtt karcolgatni fogja annak az Asusnak az árát, ami itt van nálunk. És közben nem egy csomó...
Sőt, hát várj, azért, sőt, hát 1500 euró most átszámolva már felette van annak az árnak, majd, hogy de gyakorlatilag már felette van adóval együtt annak, és ez még csak akkor a belépő szint, mint amit adóval, itt mondjuk egy Core 7-es hardware-rel kínálnak. Tehát én azt mondom, hogy... Én értem a Surface termékeket, hogy miért maradtak életben, és hogy a Microsoft mit próbál ezzel elérni, de gyakorlatilag a Surface Laptop Studio az első, aminél látom azt, hogy valóban próbálnak valami mindennapok során jól használható eszközt a kezedbe adni, melyik picit tényleg egy ilyen desktop és minden egyéb érintőfelületes eszköz helyettesítője próbál lenni. De ezt is láttuk már, tehát hogy nekem az egy alapvető problémám, hogy amit említette, hogy a nagyon precíz rajzolás, ugye, ahogy a Surface Studio-nál megoldott, a Laptop Studio is ebbe az irányba akar, hogy ezt akarja úgymond egy hordozható verzióban kínálni, de mondom, ezeket mind ugye a Concept D-nél láttuk, és én nagyon kevés olyan megoldást látok most, ami új lenne.
De ez azért lehet, mert alapvetően amire szocializálva vagyunk, hogy hogyan gyártunk bármilyen tartalmat, az Excel táblába beírni a könyvelési tételeket, vagy éppenséggel a legújabb hollywoodi filmet megvágni, az ugyanaz. Tehát ahhoz kell egy billentyűzet, kell egy egér, vagy valamilyen mutató, mozgató eszköz, és kijelző. Tehát ha ezekkel nem történik radikális változás, és majd egyszer lehet, hogy kitérünk valamelyik adásban, hogy erre is volt példa, szinte mindegyik megbukott, de hogyha ezeken nem változtatunk, akkor ezek elengedhetetlen feléleti, vagy hogy mondjam, alkatrészei, akár egy notebooknak, akár egy asztali számítógépnek, kell lennie egy klaviatúrának, ahol textet, szöveget tudsz bevinni, kell lennie valaminek, amivel az egér mutatót tudod mozgatni, legyen az touchpad, legyen az egér, legyen az görgő, legyen az bármi, és kell egy kijelző, amin az egészet nézed. Tehát, hogyha ezeket bele kell építeni, akkor nagyon pici marad a játszótér, és nyilván egyrészt ilyen tech demóként fölbukkannak érdekesebb dolgok, másrészt ritkán, és itt utalok vissza, hogy miért nem szeretem a szétszedhető gépeket, mert nem lesz hasznos, nem lesz több tőle, nem jó egy 13 colos tabletet az ölembe tartani, azzal nem akarok úgy szaladgálni, amikor összecsattintom, akkor pedig ugyanolyan, mint bármilyen notebook, tehát nem vagyok vele előrébb, nem tudok vele szebben rajzolni, pontosabban, stb., vagy valószínűleg lehet, hogy tudnék, csak akkor az 1600 eurós gép az mondjuk 2000-ről indulna, és akkor már tényleg a kutya nem venné meg. Tehát ezt is megértem, hogy nem tud mindent belerakni a Microsoft sem ezekbe a dolgokba. És akkor van, amikor azt mondja mondjuk egy LG, hogy megcsinálja a feltekerhető tévét, vagy kijelzőt, és akkor jönnek ilyenek ezután, hogy a feltekerhető kijelzős notebookok, és különböző olyan dolgot láthatunk mondjuk, ha majd egyszer lesz valaha még CES Las Vegasban, ahova tényleg ellátogatott a világ gyártóinak krémje, és bemutatta a vadabbnál vadabb ötleteit, de hogy még mindig nem tudták annyira megreformálni, ezen kívül, mint például ahogy az M-Book Duo, hogy adott egy plusz kijelzőt, egy plusz fél érintő kijelzőt, mint ahogy mondjuk az Acer és a Microsoft megemeli, előrébb hozza a kijelzőt hozzád, mint ahogy próbálnak minél jobb minőségű, akár már a mechanikus billentyűzetek szintjét elérő klaviatúrákat dolgozni, vagy ide jöhettek mondjuk a másodlagos kijelzők, amikkel még néha-néha szoktak játszani. Nekem az utóbbi időből az egyik kedvencem a ThinkBook Plus a Lenovo-tól, ami annyit csinált, hogy egy teljesen standard notebook mindenféle szempontból, de a külső felére kitett egy E-ink kijelzőt, egy egészen nagy, ilyen 11 szolos egészen pontosan E-ink kijelzőt, amin vagy grafikát tudsz megjeleníteni, vagy nem tudom én olyan dolgokat, amiket szeretnéd, hogy mindig szem előtt legyen, és nem feltétlenül baj, ha más is látja, hiszen amikor kinyitod a notebookot, akkor pont annak lesz szemben, aki veled szemben ül, vagy azzal lesz, az fogja látni, aki veled szemben ül. Igazából nem mondom, hogy ezt használnám, de legalább egy olyan valami dolog, amire azt mondom, hogy annélkül ugye az E-ink nagyon keveset eszik, csak akkor fogyaszt energiát, amikor vált, tehát hogyha mondjuk egy ilyen, oda mondjuk ki van téve egy ilyen napi menetrend, határidő, teendők, mit kell venni, stb., és az így mindig előtted van akkor is, hogyha ki van kapcsolva és be van csukva a notebook, arra azt mondom, hogy oké, nem biztos, hogy ezért áldoznék plusz pénzt, de ez például egy ilyen oké, de sokkal több mindent per pillanat most nem tudok elképzelni, hogy mivel lehetne még ezeket megvadítani, pedig aztán itt vannak ötletek rendesen.
Én mondjuk azt még azért megnézném, hogy mi az, amit ki tudnak hozni a hajlítható kijelzőkből azért a gyártók, és tudom, egy csomó gimmick, egy csomó olyan dolog van ezen a téren, ami tök felesleges is, ami igazából egy ilyen inkább a marketingesek kitalálták, hogy mire lehetne használni, ezért aztán megcsinálták a gyakorlatban is, és megpróbálják most ennek mentén eladni a terméket. És a Lenovo-nak is van például egy hajlítható kijelzős laptopja, legalábbis így megjelent ilyen laptopja, de nem egy elterjedt darab azért. Ez a ThinkPad X1 Fold, aminél azt érzem, hogy azt próbálták meg összehozni, amit mondjuk a Samsung a Galaxy Z Fold szériával, hogy van egy eszközöd, ami igazából egy jóval nagyobb kijelzős eszközé kinyitható. Tehát itt a hordozhatóság volt az elsődleges, egy nagy kijelző hordozhatósága. De ezek is még annyira egy ilyen, nem találom meg azt a megfelelő munkamenetet, amiben tényleg tudnám használni. És én azt várom, hogy például ezekkel a hajlítható kijelzőkkel még tudjon azért valami értelmeset operálni, akár az Asus, akár az Acer, akár a Microsoft, bárki, és mindenki igazából. És szerintem ez még nincs itt, főleg, hogy még a technológia eléggé fejletlen, elég sérülékeny, tehát ez még szerintem egy olyan dolog, ami várat magára, és ami szerintem biztos, hogy ki lesz valahol majd így aknázva azért a notebook piacon is. Addig viszont azt kell, hogy mondjam, hogy maradnak az ilyen megoldások, mint amelyeket az Asus is összehozott, és ezek a jó megoldások, mert van ugye számos furcsa és nem túlzottan hasznos kísérlet, de hogy így, de legalább azért biztató, hogy a gyártók próbálnak azért elszakadni attól a formavilágtól, ami a szokványos, és sok esetben ugyan elég rosszul sikerül, de van néhány példa, mondom még egyszer, mint a mai is, ami kifejezetten hasznos extrát ad egy laptophoz.
Nekem, hogyha a jövőben a tervezők esetleg egy kicsit idehallgatnak és az iFater-ből merítenek ihletet, akkor az, hogy utólag upgrade, tehát hogy nekem az hiányzik, hogy alapvetően nincs bajom a jelenlegi notebookommal se, de például dedikált végi a kártyám szempontjából már kicsit kezd elfáradni, ez egy nem legújabb, nem 11, azt hiszem 7-8, már a jóisten tudja, generációs Intel i5, 16 GB RAM-mal, notebookban ez egészen tűrhető és jól ketyeg, de például már a végi a kártya, az ugye talán ez avul el a leghamarabb, azt frissíteném. Nekem sokkal többet jelentene és sokkal hasznosabb lenne az én életemből, ha garanciavesztés nélkül tudnám felfejleszteni a gépemet. Nyilván értem, hogy ez az én kívánalmam, mint a felhasználói, és akkor hogy adják el nekem az új terméket, de ez például nekem speciál fontosabb. De azt nézzük, hogy egy kicsit elrugaszkod a valóságtól, nem nagyon, de mondjuk a következő 5-10 évben, például ezt a ZenBook Duo-t, ami most nálunk van, ezt elképzelem úgy, hogy még ki lehet hajtani belőle egy fél-fél notebookot, vagy fél-fél kijelzőt, tehát hogy minthogyha egyszerűen kihajtanád még egyszer a felét a nagy 14 szolos kijelzőnek, és lesz belőle egy ilyen majdnem 21:9-es képarányú szélesvásznú kijelző, és akkor ebbe ugye belekeverem egy kicsit a hallítható kijelzőt, ugyan nem tudom, hogy mennyire lenne sérülékeny, valószínűleg nagyon, de tételezzük el, hogy 5 év múlva ezt megoldják, akkor azzal, hogy van egy, ha csak simán kinyitom egy 14-szoros kijelzőm, alatta ez a fél érintő kijelző, ha a hátuljáról visszahajtom, mint két ilyen füzetlapot, a maradék fél-fél kijelzőt pluszban ez a 14-szoros, akkor van egy széles, hát most meg nem mondom, de biztos, hogy egy 14-szorosnál jóval nagyobb kijelzőm, ugyanúgy megvan a plusz fél kijelzőm, na arra azt mondom, hogy azzal én már el tudom azt képzelni, hogy akár húzamosabb melókat is el tudok végezni, mert ugye minden picit kisebb, mint a 24-szoros asztalikon, amivel most dolgozom, de mégiscsak ott van a munkaterület, mégiscsak ott van az elegendő mennyiségű felület és az érítő kijelzővel az a kényelem, amivel akár hosszabb távon is el tudom képzelni, hogy dolgozzak. Ez például egy olyan irány, ami lehet érdekes. Az, hogy egy olyan eszközzel dolgozzak, mint mondjuk a Surface Duo, ugye az, ami a kihajtható, kettéhajtható verzió, vagy mondjuk a Lenovo-nak az X1 kettéhajtható kijelzője, az engem nem érdekel most. Tehát, hogy az attól még egy tablet marad az én szememben, amit össze lehet csukni, és kisebb helyen elfér, de a végeredmény szempontjából az a tablet, ami sem hűtésben, sem processzorerőben, sem tárhelyben, sem grafikai erőben, sem semmiben nem elég nekem ahhoz, hogy akár csak a közepesebb méretű belóimat. A picikhez persze elég, de amikor közepesebb vagy nagyobb méretű fotóeditálás, uram, bocsán, néha egy kis effektezés, ilyesmi van, egész egyszerűen azok ott meghalnak, azt én még mindig zsákutcának gondolom, az inkább egy ilyen parasztvakítás verzió ez a tabletezés nagyban, mint valós megoldás bármilyen problémára. 10 szó fölött én azt gondolom, hogy notebookot kell használni, de ez az én, ahogy mondani szoktam, szuterén véleményem, és az alatt pedig lehet tabletezni, mert az kicsi, az egy kis táskába, vagy most mondjuk a új mini, mi az Apple iPad minivel, akár egy nagyobb zsebben is elfér, ott lehet tabletezni, és lehet más csinálni. De én valami ilyesmit látok, tehát a képernyő méret növelése úgy, hogy az kihajtogatható, tehát hogy maga a fizikai készülék méretek nem nőnek a mostaninál túlzottan nagyobbra, annak látom egy szűkebb rétegnél értelmét, akiből egyre több van, mert a vloggerek, influencerek, képeditálok, stb. Ezekből aztán most már nagyon sok van, tehát ez egy olyan piac, ami 10 évvel ezelőtt még nem lehetett azt mondani, hogy egy számottevő vásárlóerő van, most pedig azt lehet mondani, pontban láttam egy hirdetésben, hogy valaki vagy egy ilyen cikkben, hogy valaki feladta az életét, elkezdett YouTube-ozni, és most 6 millió dollárt keres évente, nyilván millióból egy, de hogy mégiscsak van ennek piaca, ennek inkább látom értelmét, mint a nem tudom én, kihajtható, kigörgethető, szétszedhető, levehető klaviatúrás, kivehető egeres dolgoknak, amikkel az utóbbi években, vagy akár még most is néha találkozunk.
Azt hiszem, hogy ez egy tökéletes végszó is, igazából már csak annyit mondanék, tennék az egész, azt, hogy nagyon örültünk, hogy itt volt az Asus ZenBook Duo 14-szoros laptopja. Szeretnék még ilyen hasonlóan érdekes eszközöket látni, mint majd az adásban. Mi pedig most búcsúzunk. Tartsatok velünk legközelebb is, illetve hallgassatok még a 90.9 Jazzy Rádión is. Sziasztok!
Szevasztok!
iFater a technológiai magazin. Mamáknak, papáknak, kockáknak, mindenkinek. Az iFater.net oldalon is. Követni ér.